Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A Facebook megváltoztatta a hétköznapjainkat. Egyszerre kötötte össze az embereket, és ölte ki a személyes találkozásokat. Mostanra szinte mindenki ezen a felületen kommunikál, vagy valamelyik Mark Zuckerberghez köthető felületen. Nem is csoda, hogy egy leállás 3,5 milliárd embert érint. Ilyenre került sor október 4-én is. Ez a részvényesek tetszését sem nyerte el, ezért volt szükség valami újra. Így leporoltak egy régi ötletet, ami még messze nincs kész, és bemutatták azt. Így visszakerültek a Rivarda fénybe. Ez sikerült, és érdekesnek, de egyben ijesztőnek is hangzik, hogy az egész életünk átkerülhet az online térbe. Vajon valóban bekövetkezhet ez? És ha igen, mikor? Témánk a Facebook világuralma. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Kezdődjön a digitális világ. A stúdióban itt ül mellettem W. Szabó Péter, informatikus, akit szeretettel köszöntök a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást!
Mi történt konkrétan október 4-én, és milyen változásokat hozott ez magával?
Október 4-én egy rutin karbantartásnak indult a nap a Facebook mérnökeinél, és aztán beütött a krak, hogy megértsük, hogy mi ez a krak. Beszélnünk kell egy kicsit a Border Gateway protokollról. Ez az elég idegenül meg technikai hangzó kifejezés gyakorlatilag azt jelenti, hogy van egy olyan megoldás, amivel egymástól független autonóm rendszerek az interneten az úgynevezett routing információt ki tudják cserélni, és hogy még hétköznapi hasonlattal éljek, ez a Border Gateway protokoll, ez körülbelül olyan a számítógépeknek, mint a GPS az autóknak. Tehát megmondja azt, hogy hogy lehet A pontból B-be optimálisan eljutni. Na most egy nagyon súlyos hiba következtében oda vezetett, hogy a Facebook, az Instagram, a WhatsApp, az Oculus, gyakorlatilag minden Facebook érdekeltségében tartozó alkalmazás körülbelül 6 órára elérhetetlenné vált, de nem csak ezek az alkalmazások, és pont ezért is tartott ilyen sokat, hanem azok a belső eszközök, amit a szoftvermérnökök használtak volna arra, hogy kijavítsák a hibát, gyakorlatilag kizáródtak a saját rendszereikből, mert nem működött ez a Border Gateway protokoll, és ezért tartott ilyen sokáig, ami mondom egy rutin karbantartásból indult ki, mint probléma.
Tehát, hogy csak hogy értsük akkor, a rendszergazdák kizárták saját magukat a rendszerből?
Gyakorlatilag igen. Ez lett az eredménye.
És hogy tudtak oda visszajutni?
Nagyon nehezen, ugyanis minden, de minden rendszer használja ezt a routing információt, többek között még a beléptető rendszerek is, úgyhogy még azzal is problémájuk volt, hogy egyáltalán hogy tudnak bejutni a különböző épületekbe, úgy a data centerbe, mint a saját irodáikba, de a belső kommunikációs eszközök nem mentek, nem is tudták hirtelen értesíteni egymást, hogy baj van, mert akkor ilyenkor az eljárás nyilván, hogy minden elérhető embert behívnak, nagyon gyorsan meg kell oldani a hibát, és gyakorlatilag ez egy ilyen lavina effektust most indított be, hogy semmi nem működött a Facebooknál kb. 6 óráig, de szerencsére aztán megoldották, nyilván azért fizetnek sok embernek, hogy elérhetőek legyenek, de az biztos, hogy rávilágított arra, hogy egyrészt a Facebook is, meg bármilyen nagy informatikai vállalat annak ellenére, hogy rengeteg tudás itt felhalmozódik, messze nem sebezhetetlen, a különböző bugok, technikai hibák soha nem kiküszöbölhetőek teljes mértékben, de nem csak ezek a vállalatok, hanem ezen keresztül, mivel hogy ez több milliárd embert érintett, kvázi az egész emberiség számára egy óriási gondot jelenthet, ha egy amerikai nagyvállalatnál valami kritikus hiba történik.
Még az eset előtt, jóval az eset előtt voltak hangok, amelyek azt mondták, hogy a Facebooknak előbb-utóbb, viszonylag rövid távon, tehát itt egy olyan 5-10 évről beszélünk, vége lesz, mert a felhasználók egyszerűen elhagyják a felületet, kiöregedik a Facebook, így nevezték egyesek ezt a jelenséget. Ez bekövetkezhet?
Alapvetően igen, és ehhez a legfontosabb tényező az, hogy a Facebook, ha megszűnik innovatívnak lenni, ha nem jön új ötletekkel, nem tudja megfogni a fiatal felhasználókat, nem tud ő megújulni, akkor egész biztosan eljön a vég, hogy mondjak egy nagyon ismert példát tech cégre a közelmúltból, ott van a Kodak, gondolom mindenki hallott róla, 2005-ben még piacvezető volt, ugyanakkor pedig 2012. januárjában már csődvédelmet kellett kérjen, mert elvesztette az innovativitását, a digitális világban nem tudott megtapadni, ugye a digitális fényképezőgépek világában messze elvesztette a versenyt a konkurenseivel szemben, de rengeteg van, hogyha arra gondolunk, hogy mennyire nagy cég volt a Blockbuster, és hogy elvesztette a piacát, amikor a streaming szolgáltatók jelesül a Netflix bejött, de akár gondolhatnánk arra is, hogy átrendeződött a keresőmotoroknak a piaca, amikor megjelent a Google. Egy adott pillanatban a Yahoo meg akarta venni a Google, csak nem tudtak megegyezni az árban, és most pedig tudjuk, hogy a Yahoo-t a Google értékének egy nagyon-nagyon kis töredékéért sikerült eladni, és ugye a Google meg ma az egyik legnagyobb és leginnovatívabb vállalat a világon minden cég közül, nem csak az IT-ban. Na most ugyanez fenyeget minden IT céget, ugyanezt jósolták a Microsoftnak Steve Ballmer idejében, ugyanazt jósolták az Apple-nek is többször, és gyakorlatilag ezek a cégek akkor tudnak fennmaradni, ha folyamatosan újítanak, folyamatosan újabb és újabb technikai vívmányokkal jönnek, és azokat el tudják fogadtatni a piaccal. Egyébként meg egész biztos, hogy nem élnek többet, mint 5-10 év.
És hogyan következett volna be a Facebook elnéptelenedése?
A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy megváltoznak a felhasználói szokások, másféleképpen használják az internetet az új generáció felhasználói. Ugye azt már, akinek vannak tinédzser korú vagy fiatal felnőtt gyerekei, az biztos, hogy tapasztalhatta, hogy ők sokkal kevésbé aktívak a Facebookon, mint az idősebb korosztály. Új és sokkal innovatívabb megoldások kezdtek megjelenni, mint például TikTok, Snapchat, és itt a Facebooknak két lehetősége van, mint bármilyen nagy vállalatnak, vagy ő maga válik innovatívá, vagy pedig ezeket az újonnan jött érdekes megoldásokat felvásárolja, pénzt fektet bele és igyekszik integrálni, mint ahogy azt a Facebook csinálta az Instagrammal, a WhatsApp-pal, az Oculus-szal, és így tovább. És ebből létre tud jönni egy folyamatosan fejlődő birodalom.
Mielőtt rátérnénk az aktuális témánkra, kíváncsi vagyok a véleményedre. Mennyire biztonságos a Facebook adatvédelmi szempontból?
Sajnálatos módon a tények azt mutatják, hogy szinte semennyire, hogyha arra gondolunk, hogy csak az idén adatvédelmi szempontból mennyi probléma volt a Facebookkal. Mint ismertes, idén áprilisban kapott nagyobb nyilvánosságot az, hogy 533 millió Facebook felhasználó személyes adatai kikerültek egy úgynevezett ilyen data dumpba, ahonnan bármilyen szándékkal beszerezhetőek voltak az embereknek telefonszámai, például névvel együtt, e-mail címmel együtt, amit ugye bármire lehet használni, vagy hogy mondjuk egy sokkal hozzánk közelebbi idén novemberi párnapos példát, bejelentette a Facebook, hogy az automatikus fototeggelés segítő arcfelismerő rendszerüket, amit ugye 2010-től úgy szinte mint találkoztunk vele, hogyha lefotózok valakit, akkor fel fogja ismerni a Facebook, hogy kb. Ki lehet rajta. Nos, bejelentették azt, hogy ezt a jövőben nem is fogják használni, sőt azt a datasettet, azt a nagy mennyiségű fotót, amiből tanult ez a mesterséges intelligencia, azt teljes mértékben törölni is fogják. Na most itt ez egy milliárdos nagyságrendű fotóról kell beszélni, legalább egy milliárd fotó egész biztosan van ebbe az adathalmazba. És ez is ugyancsak főleg amerikai törvényhozókra, de itt főleg a törvényhozói nyomásra kell gondolni, ugyanis belátták az Európai Unióba is, Amerikai Egyesült Államokba is, kvázi a világ minden táján, ahol a Facebook népszerű, hogy óriási hatalmat adtunk önként a Facebook kezébe, és ezzel nagyon könnyű visszaélni. Tehát adatvédelmi szempontból ez mindenként nagyon aggályos.
Visszatérve erre az arcfelismerőre, ijesztő tudott lenni, hogy feltöltöttem egy képet, nem szoktam gyakran képeket feltölteni a Facebookra, de feltöltöttem egy képet, amin több ember volt, és automatikusan, tökéletesen meghatározta, hogy kik vannak azon a képen, és olyan személyek is voltak rajta, akik előző képeimen, vagy én az ők képein soha nem szerepeltem.
Így van. Mivel egy óriási adathalmazból tanult ez a mesterséges intelligencia, a mai mesterséges intelligenciákhoz képest ez egy sokkal primitívebb képfelismerő rendszer, de kellően nagy adathalmazból tanult, elég jól meg is volt csinálva, és gyakorlatilag lehetővé tette, hogy az ismert világ lakosságának nagy részét fel lehessen ismerni egy fotó alapján, anélkül, hogy az illetőt akár csak valaha is azelőtt láttuk volna, nem hogy ismerősünk legyen.
Említetted ezt az adathalmazt, ami kikerült. Ide csak azok az adatok, csak idézőjelben nyilván a csak kifejezést, kerültek ki, amelyeket mi töltöttünk fel, tehát magunkról, vagy olyanok is, amiket esetleg elküldtünk valamilyen Facebookhoz köthető felületen?
Ennél a félmilliárdos adathalmaznál a módszer, amivel összegyűjtötték az adatokat, az egy úgynevezett scraping megoldás, ami azt jelenti, hogy nyilvánosan elérhető adatokat különböző módokon lekérdeztek a Facebook szervereitől, amire ugyancsak nyilvánosan elérhető módon azok a szerverek válaszoltak, de így nyilván kiadtak telefonszámot, meg más adatokat is, és ezt egy algoritmus összegyűjtötte, nyilván ilyen mennyiségű adatnál más megoldást nem is nagyon van, de volt arra is példa, hogy Facebook felhasználók privát üzenetei szivárogtak ki, a legjobban dokumentált, meg rengeteget kutatott ilyen szivágás, az 2018-ban volt, amikor 81 ezer különböző Facebook felhasználónak a privát üzenetei mindennel együtt szivárogtak ki.
és akkor mennyire vannak biztonságban azok a képeink, amiket valakinek elküldünk privát üzenetbe. És itt most nem csak a Facebookra gondolok, hanem például ugye a Facebook csoporthoz tartozó WhatsAppra, ami azt állítja magáról, hogy a végpontok között titkosítva van. Ez mit jelent, és valóban biztonságos?
Sajnos egyáltalán nem, és Romániában is az adatvédelmi hatóság sajnos több büntetést kellett kiosszon, amiatt, hogy még pénzintézetek is használták a WhatsAppot arra, hogy felhasználóik bizalmas adatait küldjék át mondjuk egyik alkalmazottól a másikig, ami mondanom sem kell, hogy teljes mértékben ellenkezik az adatvédelmi irányelvekkel, meg ha belegondolunk a józanész elvárásaival is, de ennek ellenére ezt csinálták, és ebből nagyon sok probléma volt Romániában is, és világszinten is. Én azt tudom mondani, hogy azt elsősorban az átlag felhasználó megnyugtatására mondja ezt a nagyon sok ilyen chat program, most mindegy, hogy WhatsAppra gondolunk, vagy a Facebook Messengerre, vagy a Signalra, vagy a Skype-ra, vagy a Teams-re. Sajnálatos módon rengeteg példa van arra, hogy ezeket fel lehet törni. Vannak célzott úgynevezett hack and leak támadások, amiknek kimondottan az a célja, hogy egy adott felhasználónak feltörjék a valamilyen fiókját, most tegyük fel, hogy egy WhatsApp fiókot, és az onnan összegyűjtött információt közzé tegyenek. Ezt bizonyos helyeken használják zsarolási céllal, vagy akár megfélemlítési céllal. Volt olyan eset is, amikor például egy autoritár rezsimbe újságíróknak a fiókját törték fel, és abból akár kompromitáló fotókat szivárogtattak ki hölgyekről, vagy bármi ilyesmit. Illetve a másik probléma, amivel sajnos nagyon gyakran lehet találkozni a fiatalok körében, az, hogy pontosan azt szivárogtatja ki, akinek elküldik, és ez főleg ott került most már a rendőrség látókörébe is, hogy sajnos a kiskorúak is szoktak mesztelen képeket küldözgetni egymásnak, és most azt el lehet képzelni, hogyha most a barátnő küld magának egy olyan fotót a barátjának, az másnapra valószínűleg az egész iskola tele lesz azzal a fotóval, nagyon gyorsan el tud terjedni, és a probléma az, hogy ezt már sehogy nem lehet a netről leszedni, az, hogyha egyszer kikerült, és egyszer elkezd terjedni, erre semmilyen mód nincs, hogy ezt megállítsuk, még vezető politikusok se tudják megállítani a neten az információ terjedését, úgyhogy egész biztos egy iskolás diák esetében ez lehetetlen, viszont több olyan eset volt, amikor ez öngyilkossági kísérlethez, vagy akár öngyilkossághoz is vezetett. Most el tudjuk képzelni, hogyha egy 14-15 éves lányról mesztelen fotók keringenek az iskolába, az nagyon rosszul fogja őt érinteni.
Egyértelműen, és hogy ne csak mesztelen fotók példájával éljünk, hol lehet akkor biztonságosan, vagy legalábbis biztonságosabban adatot küldeni?
Ez nagyon jó kérdés. Ez körülbelül azzal egyenértékű, hogy hogy lehet teljesen biztonságosan bezárni valamit a való világba. Na most mindig van az erőfeszítés, amivel kvázi bármi megoldható. Most egész biztos, hogy nincs olyan titkosítás, amit legalábbis elméletileg ne lehetne feltörni, és ugye ahhoz, hogy ez a kommunikáció meg tudjon valósulni viszonylag gyorsan, hogy a felhasználók úgy érzékeljék, hogy ez valós időben történik, ez már startból feltételez sok mindent, illetve ugye ott is a helyzet az, hogy különböző szintek vannak, viszont én mindenkinek azt javasolnám elsősorban, hogy ami nagyon kritikus információ, azt egyáltalán ne egy, egy ingyenes chat programon keresztül küldje, mindegy, hogy az most WhatsApp vagy Facebook Messenger. Most vannak itt is azért különbségek, több mint valószínű, hogy például a Signal a megoldása, vagy akár a Microsoft Teams újabb verzióinak a megoldása az biztonságosabb és kevésbé aggályos, mint mondjuk egy Facebook Messengeren küldeni ugyanazokat a bizalmas adatokat, de semmi nem jelent biztonságot úgy, ahogy tökéletes lakat sincsen. Tehát nem tudok valamit úgy bezárni, hogy egész biztos soha senki ne törje fel.
És mi a helyzet azzal a mondással, amikor az emberek azt mondják, hogy ki akarná feltörni az én beszélgetésemet, az én fiókomat, kinek van szüksége az én adataimra? Ezek mennyire állják meg a helyüket a mai világban?
Sajnos semennyire. Minden felhasználónak az adata önmagában rengeteg pénzt ér. Na most... rengeteg különböző felhasználási módja van, nyilván ezek mind illegálisak az ilyen feltört adatoknak. Most gondoljuk el, hogy extrém esetben, ha valaki hozzáférést kap a mi adatainkhoz, akár ki tudja magát adni, és virtuálisan tud minket reprezentálni. Amerikában voltak olyan példák, főleg régebb, hogy a teljes mértékben ellopták valakinek az identitását, amit akár bűncselekményekhez tudtak felhasználni. De Romániában is volt olyan példa, hogy ilyen úgynevezett identitáslopás áldozatai lettek emberek, viszont ami sokkal gyakoribb sajnos az, hogy a bankkártya adatokat lopják el, és a bankkártyáról direkt módon nem emelnek le pénzt, de gyakorlatilag itt a lehetőségek tárháza a rossz szándékú hackerek számára végtelen. Tehát attól tovább, hogy ők hozzáférést kaptak valamilyen rendszerhez, onnan az összes többi csatolt rendszer sebezhetőségeit is meg tudják találni, és több olyan eset volt, amikor például egy cégvezetőnek az identitását felvéve jóváhagytak a cégnél kifizetéseket fiktív számlákra, és nyilván így nagyon nagy mennyiségű pénzzel megkárosították az adott cégeket, és itt nagyon nagy cégek esetében is ez előfordult. Tehát itt már csak a bűnözőknek a kreativitása szab határt.
És akkor most tartsunk egy rövid szünetet, de a zene után folytatjuk a digitális világot.
Soha meg ne vár. Látod már, ez a film az életünk. Hadd meg
Beszélgettünk képekről, privát üzenetekről, ellopott adatokról. De mi a helyzet a Facebookon terjengő átverésekkel? Hogyan tud ez ellen harcolni az egyszerű ember, és mit tehet, vagy legalábbis mit tehetne a Facebook?
Ez egy nagyon komplex kérdés. Azt hiszem, hogy az átverések elleni harccal simán meg tudnánk egy egész műsort is tölteni. Én úgy gondolom, hogy így nagyon röviden ki kell alakuljon az emberekben az a tény vagy elfogadás, hogy ugyanúgy, ahogy a valóságban mondjuk nem veszek el cukorkát idegenektől, ugyanúgy nem fogadok el a Facebookon terjedő átveréseket, igyekszek megszűrni a tartalmakat, vigyázok arra, hogy ki mit küld privát üzenetben, hogyha csatolmányt kapok, ott is megnézem, hogy ez biztos, hogy az illető akarta ezt nekem küldeni. Az már startból nagyon furcsa, hogyha valaki küld egy fájlt mondjuk Facebook Messengeren, anélkül, hogy ahhoz valamilyen kommentárt fűzne. Ha megnyitjuk, akkor jó eséllyel valamilyen támadás áldozatai lehetünk. Ugyanúgy, hogyha egy teljesen ismeretlen ember küld egy barátfelkérést, ne add Isten, ha ez az ismeretlen előbb-utóbb pénzt kérne tőlünk valamilyen okból, ezt ugyanúgy, ahogy gondolom a való életbe is, hogyha egy teljesen idegen oda jönne hozzánk az utcán és pénzt kérne, hogyha mondjuk nincs nála fegyver, valószínűleg nem adnánk. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy rengeteg ember bedől a különböző átveréseknek. Ki kell alakuljon az emberi társadalomba az a megértés, hogy a virtuális valóság és a virtuális világ sem veszélytelen, és ugyanúgy fokozott odafigyelést igényel, és ugyanúgy, hogy ha valami furcsát tapasztalunk, akkor álljunk meg egy pillanatra, és gondoljuk el, és ugyancsak, ahogy a valóságban sincs ingyen pénz, meg ha valami túl jónak tűnik, hogy igaz legyen, az valószínűleg nem is az.
És mik voltak régebben, illetve lehet, hogy most is léteznek, csak én nem találkozom velük, ezek a nyereményjátékok, hát idézőjeles nyereményjátékok, amik a Facebookon terjengtek, hogy te vagy a 10.000. lájkoló, te vagy a 10.000. belépő az oldalra, és akkor nyertél egy új iPhone-t, vagy valami hasonló, de értékes dolgot.
Ezzel az a probléma, hogy valódi cégek is szoktak nyereményjátékokat folytatni az online térbe. Itt sokkal fontosabb az, hogy megnézzük, hogy amögött, a promó mögött, reklám mögött, nyereményjáték között ki van, hogy tényleg az a cég van-e, akinek azt tulajdonítják. Nagyon sok esetben azt terjed a Facebookon, hogy valamilyen nagy cég hirdet egy nyereményjátékot, de mikor egy picit tovább megyünk, akkor kiderül, hogy nem az a cég van, mert mondjuk az, ahova elvisz minket, az egy olyan domain név, amiben lehet, hogy benne van a cég neve, de valamilyen furcsa módon, vagy elírva, vagy bármilyen ilyen esetben. Itt nagyon fontos, hogy azonnal jelentsük a Facebooknak, és ezt a Facebook ki szokta vizsgálni, és a jelentés hatására nagyon sok átverést kiszűrnek a Facebooknál is napi szinten. Sajnos sokkal-sokkal több indul, mint amennyit ki lehetne szűrni. Így az egyetlen mód, hogyha elgondolkozunk. Ugyanúgy, ahogy mára eljutottunk oda, hogy a legtöbb ember nem hisz annak, hogyha kap egy e-mailt, hogy egy afrikai herceg szeretné nekiadni a vagyonát, vagy hogyha kap egy olyan e-mailt, amiben valaki azt írja, hogy feltörtem az e-mail fiókodat, és felvettem videóra, hogy éppen mit csináltál. Na most, hogyha csak egy ilyen e-mailt kap valaki, a legtöbb ember azt csak gondolkozás nélkül spambe teszi, vagy kitörli. Sajnos a Facebookon, mivel hogy egy sokkal újabb, sokkal személyesebb is, mint felület. Sokkal több információjuk van a támadóknak rólam, sokkal jobban meg tudják ezt személyesíteni, így még nagyobb támadási felületet jelent, és még hihetőbbek ezek az átverések, főleg angol nyelven nagyon személyre szabott átverések vannak, például, hogyha valaki megosztja a helyzetét, hogy most mit tudom én, milyen szállodában nyaral, akkor lehet, hogy a nyaralás után egy héttel felhívják a szállodából, idézőjelbe persze a szállodából, valakik írnak neki Facebook Messengeren, hogy te voltál a nem tudom hányadik vendég a szállodában, nagyon örülünk, hogy itt voltál, és ezért, mit tudom én, nyertél még egy kéthetes vakációt, amit most az eredeti ár 10%-áért megkaphatsz. Na és erre a felhívásra nagyon sokan az eredeti ár 10%-át átutalták, mivel hogy a szálloda logójával, nevével, visszaélve, most el lehet képzelni, olyan könnyű létrehozni egy nagyon hasonló Facebook oldalt, nem kerül semmibe, de az emberek attól egy teljesen fiktív bankszámlára utaltak, vagy PayPal-on fizettek, még fel sem tűnt, hogy mondjuk a bankszámla is abból az országból van, ahol a szálloda. Tehát ilyen átverések is voltak, de rengeteg hasonló ilyen támadás van.
És mi a helyzet azokkal, amikor egy ismerőstől, valóban ismerőstől, akivel mondjuk gyakran, vagy relatíve gyakran kommunikálunk a Facebookon, kapunk egy csatolt fájt, amit állítólag ő küldött, de gyakorlatilag nem. Vagy voltak a napszemüveges posztok a Facebookon? Azt hiszem, hogy ez most is ilyen virágkorát éri még mindig, pedig már jó pár éve eltelt a kezdetektől.
Igen, az a napszemüveges poszt is általában azt is egy világmárkának, például Ray-Bannak szokták tulajdonítani. Hasonló elven működik, illetve ott még hozzájárul az is, hogy nagyon sok feltört Facebook fiókból gyakorlatilag egyfajta ilyen, úgy szokták ezt hívni, hogy botnet, vagy egy ilyen szolga hadsereget hoztak létre, ami az összes ismerősének tovább küldi, és mivel egy ismerőstől jött, így sokkal valószínűbb, hogy megbízunk benne, mint hogyha egy idegentől jönne, és amúgy is erre épül a Facebook, hogy az ismerősök és az ismerősök ismerőseinek tartalmait fogjuk látni, és így nagyon sok emberhez el tud jutni, és nagyon nehéz is ezt kiszűrni, mivel hogy napi szinten törnek fel Facebook fiókokat gyakorlatilag ezrével.
A feltört szót megragadva, milyen gyakran kellene ahhoz jelszót cseréljünk, nem is azért, hogy ne legyünk áldozatok, hanem hogy ne legyünk tudatlanul támadók?
Önmagában a jelszó csere nem fogja megoldani, és a gyakori jelszó cserével több probléma van, mint haszon. Általában a felhasználók, hogyha gyakran cserélik a jelszavukat, és nem használnak valami jelszó megőrzőt, mint OnePassword például, akkor nagyon valószínű, hogy el fogják felejteni, hogy most éppen melyik verziójú jelszót kéne használni, főleg ha mindenki úgy csinálna, hogy elő van írva, hogy nem újra felhasználja a jelszavát különböző weboldalon, hanem minden weboldalhoz, minden alkalmazáshoz van egy külön jelszava, és ezt mondjuk 3 havonta cserélni, abból az lenne, hogy a legtöbb felhasználó soha nem tudná a jelszavát. És akkor elkezdene használni valamilyen módszert arra, hogy ezt megjegyezze, és akkor maga az a megjegyzési módszer lenne egy támadási felület, egy nagyon jó támadási felület, ami viszont úgy néz ki, hogy nagymértékben segít a fiók feltörések visszasorításába, ez az úgynevezett többfaktoros autentikáció, aminek során vagy egy alkalmazás generál egy tokent, vagy egy SMS-t kapunk egy adott számmal, amit be kell írni, vagy nagyon biztonságos esetekben, mint például banki belépési rendszereknél, mint ahogy például az OTP-nek a kereskedelmi kliensei, tehát a cégek és más jogi személyek esetében használ, hogy adnak egy fizikai kis tokent, aminek segítségével lehet belépni az illető online bank felületre. Ezekkel nagyon vissza lehet szorítani a feltöréseket, ugyanis ez garantálja azt, hogy annak ellenére, hogy valaki megszerzi a jelszavunkat, és előbb-utóbb nagy eséllyel, főleg ha újra felhasználjuk a jelszavunkat, vagy sok ideig használjuk ugyanazt a jelszót, ez előbb-utóbb szinte biztosan be fog következni, mert megjelenik a jelszavunk valamilyen passwordamba előbb vagy utóbb, szinte mindenkinek. Viszont, hogyha van egy másik eszköz, akár egy mobiltelefon, ami garantálja a beléptetés biztonságosságát, ezzel nagyon vissza lehet szorítani ezeket a támadásokat.
Mennyire jó a biometrikus azonosítás? Mennyire biztonságos?
Én azt is önmagában nagyon biztonságosnak találom, nem véletlenül azt használom a telefonomon is, de sajnos ennek viszont a terjedése elég lassú, de igen, egész biztos, hogy az gyakorlatilag az is egy nagyon jó megoldás lenne, csak itt ennek viszont az többi megoldással szemben van egy költségvonzata is, amit nem feltétlenül vállal be mindenki. De én például a mobiltelefonra mindenkinek, akinek az eszköze támogatja azt, hogy új lenyomattal vagy más módon tudja unlockolni a mobiltelefonját, én mindenkinek azt ajánlom.
És akkor térjünk vissza a Facebookra, és ezen a felületen terjengő álhírekre, amiért Mark Zuckerberget többször is elővették.
Igen, és ezekre most már akadémiai kutatások is igazolják, hogy itt nagyon nagy a baj, és hogy megértsük, hogy az álhírek mennyire jól terjednek a Facebookon, arra talán a New Yorki Egyetem és a Grenoble Alp Franciaországi Egyetem kutatóinak a közös kutatása a legjobb példa. Ők 2020 augusztusa és idén januárja között kutatták az álhírek és a hiteles hírforrások híreinek a terjedését és hatásait, és azt tapasztalták, hogy átlagban az álhírek 6-szor annyi lájkot és share-t jelentenek a Facebookon, mint a hiteles hírforrások összehasonlítható hírei, mint például a World Health Organization, vagy más hitelesnek mondott hírforrások. És pont ez az egyik nagy akadálya a hiteles hírforrások híreinek a még akkor is, ha ezek közérdekű információk lennének, és sokan ezt is megjegyzik, mint az egyik oka, hogy nagyon sok országban, mint sajnos Románia is, a koronavírus elleni átoltottság nagyon alacsony, és így nehézé válik a járvány megállítása, túlterhelődik az egészségügy, és ez valahol oda vezethető vissza, hogy az embereknek a médiafogyasztási szokásai megváltoztak, most már nagyon kevesen, főleg a fiatalabb korosztályban nagyon kis százalékban néznek tévét, sajnos rádiót is kevesen hallgatnak. Ezzel szemben az információkat, még a közérdekű információkat is a Facebookról szerzik be, vagy más hasonló oldalakról, de a Facebook magasan dominál. Na most, hogyha a Facebookon sokkal jobban tudnak terjedni az álhírek, akkor olyan embereket, akik amúgy nem úgy kell elképzelni, hogy most mindenki, aki bedől az álhíreknek, az ez az alusipkás Conteo rajongó, aki meg van győződve, hogy Bill Gates mikrocsippet akar belénk ültetni, hanem vannak azok az emberek, és sajnos én magam is rengeteggel találkoztam a Facebookon, akik amúgy értelmes, intelligens, felnőtt emberek, viszont nagyon sok álhírrel találkoznak, amiben mondjuk az oltás egy kísérleti jellegű dolognak van beállítva, mint egy nagyszabású emberkísérlet, ami az oltás lehetséges mellékhatásait nagyon felnagyítja, a hasznát a vírus visszaszorításában nagyon lecsökkenti, és így számukra úgy tűnik, hogy hát itt azért nagyon ellentétes információk vannak. Most a Facebookon is nagyon könnyű egy olyan videót összeállítani, amiben mondjuk egy orvos vagy annak kinéző ember osztja meg, hogy most mekkora nagy átverés ez az egész oltáskampány, meg hogy milyen jó pénzt csinálnak ebből a különböző cégek, meg Big Pharma, stb. És ez, mivel nagyon sok ismerőse is meg fogja osztani, ez oda vezethet, hogy az illető teljes mértékben elhiszi azt, hogy itt legalábbis valami nem stimmel, itt ez nem olyan egyértelmű, mint ahogy a hivatalos források mondják.
De a Facebook algoritmusa, vagy a Facebook informatikusai miért nem harcolnak, vagy egyáltalán tudnának-e harcolni az álhírek ellen? Nyilván itt világméretű álhírekkel lehet csak harcolni, hiszen egy marosvásárhelyi, vagy egy erdélyi szinten álhírek nem léteznek, illetve nem sajtóorgánumok, vagy annak magukat kiadó emberek hozzák ezeket le. Az, hogy egy Facebook poszt formájában megjelenik, az akár egy véleményanyag is lehet, ami ellen harcolni nem lehet.
Ez így van, de pont a szeptember-október attól volt hangos a nemzetközi sajtóba is, hogy többen, de a leghíresebb ezek közül Francis Hogan, aki élesen kritizálta a Facebook vezetését, ugyanis ő azt mondta, hogy szerinte a Facebook vezetése tudna tenni azért, hogy a Facebook és az Instagram biztonságosabb legyen, de nem teszi meg ezeket a szükséges lépéseket, ugyanis szerinte azt a hihetetlen profitot, amit ez generál, kvázi azt mondják, hogy sokkal fontosabb nekik a profit, mint a felhasználók akár biztonsága, vagy személyes adataiknak a biztonsága, vagy az, hogy ne jusson hozzájuk álhír, és ezért Hogan és társai az amerikai kongresszustól kérték, hogy tegyen valamit, ugyanis szerintük ez magától nem fog megoldódni, nyilván a Facebook egy profitorientált cég, az ő jól meghatározott érdeke az, hogy maximizálja a profitot, és például az álhírek is hihetetlen mennyiségű aktivitást generálnak, több ideig ott tartják az embereket a Facebookon, így több reklámot lehet nekik szolgáltatni, kvázi direkt profitot jelent a Facebooknak az, hogyha az emberek az álhíreket látják inkább.
Igen, hát a hazugság az mindig jól kinéző tud lenni, de az igazság fájdalmas, és én sajnos most egy ilyen fájdalmas igazságot kell mondjak, mégpedig, hogy rohamosan közeledünk az adásidő végéhez. Tehát Péter, én megköszönöm, hogy ma este a vendégünk voltál, és azt javaslom, hogy a jövőben még folytassuk ezt a beszélgetést, mert pont a Facebook újdonságairól, a Metáról nem tudtunk beszélni, mert egyszerűen kifutottunk az időből.
Nagyon szívesen, és köszönöm szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, amelynek műsorideje ezennel lejárt. W. Szabó Péter informatikusnak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.